tudták volna, hogy egy másik lányjal állt össze, és feltételezték volna, hogy Rabbi azért jött, hogy zsarolja. Vagy valami ilyesmiért. A fiatalember pedig egy dührohamban megfojtotta. Köznapi mocskos, ahogy én nevezem, éjszakai lokálbüntény. De ez félre sikerült, és az érdeklődés túlságosan hamar összpontosult a Jefferson családra. Egy bizonyos személy nagy bosszúságára. Mint mondottam önöknek, nekem a roppant gyanakvó természetem van. Raymond, az unokaöcsém azt mondja nekem, persze tréfából, hogy az agyam olyan, mint egy szennyvízgyűjtő. Azt mondja, hogy a legtöbb viktoriánusé ilyen. Én csak annyit mondhatok, hogy a viktoriánusok sok mindent tudtak az emberi természetről. Mint mondom, mivel ilyen csavaros, vagy talán józan. Eszem van, azonnal az ügy anyagi vonatkozásait kerestem. Két embernek lett anyagi haszna a lány halálából. Ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 50 000 font nagy pénz, különösképpen, ha valakinek anyagi nehézségei vannak, mint ahogy ennek a két embernek voltak. Persze mindkettő nagyon rokonszenvesnek, kellemesnek látszott. Nem olyannak, mint aki ilyesmit elkövetne, de hát ugye sohasem lehet tudni. Jeffersonnét például mindenki szereti, de nyilvánvaló, hogy ezen a nyáron nagyon nyugtalan lett. Hogy beleunt abba, hogy az apósától való teljes függőségben éljen. Tudta, mivel az orvos megmondta neki, hogy Jefferson nem élhet sokáig, ez így rendben is lett volna, hogy teljesen érzéketlenül fogalmazzam. Ha Rabbi Keen fel nem bukkan a színen, Jeffersonné szenvedélyesen szereti a fiát, és vannak nők, akiknek az a furcsa elképzelésük, hogy a gyermekeik érdekében elkövetett büntény erkölcsileg csak nem jogosult. Egyszer-kétszer már találkoztam ezzel a véleménnyel a faluban. Hát tudja, kisasszony, mindent Daisyért tettem, mondják, és úgy látszik, azt hiszik, hogy ez teljesen indokolttá teszi a kétes viselkedést. Nagyon erkölcstelen gondolkodás. Mark Gaskell, ha szabad sportkifejezést használnom, sokkal esélyesebben indult. Hazárdjátékos, és elképzelésem szerint nem nagyon szigorú az erkölcs kódexe. De bizonyos okoknál fogva az volt a véleményem, hogy ebben a büntényben nő van érdekelve. Mint mondottam, amikor indítékot kerestem, az anyagi érdek nagyon hatásosnak látszott. Ezért bosszantott, hogy mindkét érdekeltnek volt alibije arra az időre, amikor az orvosi megállapítás szerint Rabbi Keen meghalt. De nem sokkal később megtalálták a kiégett kocsit Pamela Reeves holttestével, és akkor az egész dolog teljesen világossá vált. Az alibik természetesen semmit sem értek. Most már kezemben volt az ügy két fele. És mindkettő teljesen meggyőző volt, de nem illettek össze. Kellett lennie valami összekapcsolódásnak, de nem tudtam megtalálni. Az egyetlen személynek, akiről tudtam, hogy köze van a büntényhez, nem volt indítéka. Ostobaság volt tőlem, mondta Márpok is asszony elgondolkozva. Dina Lee nélkül nem gondoltam volna rá. A világ legnyilvánvalóbb dolgára. Somerset House, házasság. Nem csak Gaskellről vagy Jeffersonnéről volt szó, voltak a házasságnak további lehetőségei is. Ha kettejük közül bármelyik házasságot kötött, vagy akár csak szándékában állt házasságot kötni, akkor a házassági szerződés másik részvevő fele is érdekelt. Raymond például komoly lehetőséget láthatott abban, hogy gazdagon nősüljön. Nagyon buzgón udvarolt Jeffersonnénak. És azt hiszem, az ő vonzó reje volt az, ami az asszonyt hosszú özvegységéből felébresztette. Addig egészen megelégedetten élt, mint Jefferson úr lánya, mint Ruth és Noémi, csak hogy Noémi, ha emlékeznek rá, minden tőle telhetőt elkövetett, hogy megfelelő házasságot biztosítson Ruthnak. Raymond mellett itt volt McLean, Adelaide nagyon kedvelte, és igen valószínűnek látszott, hogy végül is feleségül fog menni hozzá. Férfi nem jómódú, és a szóban forgó éjszakán nem volt messze Benmuttól. Így azután úgy tűnt fel, ugye, mondta Maple kisasszony, mintha bárki elkövetette volna a gyilkosságot, de persze ez engem nem tévesztett meg. Tudják, semmiképpen sem tudtam szabadulni azoktól a lerágott körmöktől. A körmöktől? Kérdezte Sir Henry. De hiszen Rabbi beszakította az egyik körmét, és rövidre vágta a többit. Szamárság, mondta Maple kisasszony. Más a lerágott köröm, és más a rövidre vágott köröm. Senki sem tévesztené össze őket, aki egy kicsit is ismeri a lányok körmeit. A lerágott körmök förtelmesen csúnyák. Ezt mindig mondom a lányoknak az osztályomban. Látják, azok a körmök, azok a valódi tényekre vallottak. És csak egy dolgot jelenthettek. A hulla Bentley ezredes könyvtárszobájában nem Rabbi Keane volt. És innen már csak egy lépés az a valaki, akinek feltétlenül köze van az ügyhöz. Josie. Josie állapította meg a hulla személyazonosságát. Tudta, tudnia kellett, hogy az nem Rabbi Keane holtteste. Mégis azt állította, hogy az. Zavarban volt, a legteljesebb zavarban, hogy a holttestet ott, azon a helyen találták meg. Ezt a tényt félreismerhetetlenül elárulta. Miért? Mert tudta, senki sem tudhatta jobban, mint ő, hogy hol kellett volna megtalálni. Basil Blake házában. Ki irányította a figyelmünket Basilra? Josie, mivel azt mondta Raymondnak, hogy Rabbi esetleg avval a filmessel van. És korábban azzal, hogy Basil fényképét Rabbi retiküljébe csúsztatta. Josie. Josie, aki ravasz, gyakorlatias, kőkemény, és mindenáron pénzhez akart jutni. Mivel a holttest nem Rabbi kinteste volt, valaki más hullájának kellett lennie. Kié? A másik szintén eltűnt lányé, Pamela Reeves-é. Rabbi 18 éves volt, Pamela 16. Mindketten egészséges, meglehetősen fejletlen, de izmos testű lányok voltak. De minek tettem fel önmagamnak a kérdést, mind ez a hókusz-pókusz? Csak egy oka lehetett az, hogy bizonyos személyeknek alibit biztosítson. Kinek volt alibi a Rabbi Keane halálának időpontjában? Mark Gaskellnak, Jeffersonnénak és Josie-nak. Valóban nagyon érdekes volt kibogozni az eseményeket, pontosan rájönni arra, hogyan épült fel a terv. Bonyolult és mégis egyszerű. Mindenek előtt annak a szegény kislánynak, Pamelának a kiválasztása. A filmkarrier megcsillogtatása a kislány előtt. Próbafelvétel. Persze szegény gyerek nem tudott ennek ellenállni. Természetesen nem, ha azt olyan valószerűen csillogtatták meg előtte, mint ahogyan azt Mark Gaskell tette. Kislány eljön a szállodához, Gaskell már várja. Bevezeti az egyik oldalajtón, és bemutatja Josie-nak. Egyik sminkmesterünknek. Az a szerencsétlen gyerek, egész rosszul leszek, amikor arra gondolok, hogy mi történt azután. Beül Josie fürdőszobájában, még Josie kiszőkíti a haját, kikészíti az arcát, belakkozza a körmeit a kezén és a lábán. Közben beadták neki a kábítószert, valószínűleg valami fagylalt krémben. Elveszíti az eszméletét. Úgy képzelem, hogy a folyosó szemben lévő oldalán valamelyik üres szobába rakták be. Emlékezzenek rá, hogy azokat csak hetenként egyszer takarították. Vacsora után Mark Gaskell elment autózni. mint mondta, a tengerpartra. Ekkor vitte el Pamela testét Basil Blake nyaralójába, és Rabbi egyik régi ruhájába öltöztetve elhelyezte a kandalló előtti szőnyegen. A kislány még eszméletlen volt, de nem volt halott. Amikor a férfi a ruha övével megfojtotta, csúf dolog, szörnyen csúf, de imádkozom érte, és remélem, hogy a gyerek semmiről sem tudott. Igazán szívesen gondolok arra, hogy ez az ember akasztófára kerül. Ennek közvetlenül 10 óra után kellett történnie. Azután teljes sebességgel vissza a halba, ahol az akkor még életben lévő Rabbi Keen bemutató táncát adta elő Raymonddal. El tudom képzelni, hogy Josie előzőleg utasításokat adott Rabbinak. Rabbi megszokta, hogy azt tegye, amit Josie mond neki. Josie pedig azt mondta, öltözzék át, menjen az ő szobájába és várjon. Őt is elkábították. Valószínűleg a vacsora utáni kávéba tették a kábítószert. Emlékeznek rá, hogy amikor a fiatal Bartottel beszélgetett, ásítozott. Josie később feljött Raymonddal, hogy Rabbit keresse. De csak Josie ment be a saját szobájába, valószínűleg akkor végzett a lánnyal. Aztán egy injekciót adott be neki, talán ütést mért a tarkójára. Lement, táncolt Raymonddal, vitatkozott Jeffersonékkal, hogy vajon hol lehet Rabbi, és végül felment a szobájába lefeküdni. A hajnali órákban felöltöztette a lányt Pamela ruháiba, levitte a holttestet a melléklépcsőn, és ki a szállodából. Josie erős, izmos fiatalnő. Elhozta George Bartlett autóját, elhajtott 2 mérföldnyire a kőbányához, leöntötte benzinnel a kocsit, és felgyújtotta. Azután visszasétált a szállodához, valószínűleg 8-ra vagy 9-re időzítette a visszaérkezését. Korán kelt aznap, mert aggódott Rabbiért. Bonyolult cselszövés, mondta Márkett ezredes. Nem bonyolultabb, mint a tánclépések, mondta Marple kisasszony. Lehet, hogy nem. Josie nagyon alapos volt, mondta Marple kisasszony. Még arra is gondolt, hogy egy diáklánynak más színűek a körmei, mint egy táncosnőnek. Azért ügyeskedett addig, amíg Rabbi egyik körme beakadt a sáljába, és beszakadt. Így el tudta hitetni, hogy Rabbi rövidre nyírta a körmeit. Igen. Mindenre gondolt, mondta Harper. És önnek egyetlen bizonyíték állt a rendelkezésére, egy iskolás lány lerágott körmei, többennél, mondta Marple kisasszony. Az emberek túl sokat beszélnek. Mark Gaskell túl sokat beszélt. Rabbiról azt mondta, befelé álló fogai voltak. De a Bentley ezredes könyvtárszobájába talált halott lánynak kiálltak a fogai. Conway Jefferson komoran kérdezte, és az utolsó drámai finálja maga ötlete volt, Marple kisasszony. Igen, az enyém. Olyan jó dolog teljes bizonyosságot szerezni, nem? Hát bizonyosságot azután szereztünk, mondta Conway Jefferson zordan. Nézze, mondta Marple kisasszony, miért ezek ketten megtudták, hogy ön új végrendeletet fog csinálni, valamit tenniük kellett. 2 gyilkosságot már elkövettek a pénz miatt. Éppen úgy elkövethetnek még egy harmadikat. Magnak természetesen kívül kell maradnia az ügyön, ezért elment Londonba, és alibit szerzett magának azzal, hogy ismerősökkel vacsorázott egy étteremben, és elment velük egy lokálba. A munkát Josie-nak kellett elvégeznie. Még mindig azt akarták, hogy Rabbi halálát Basil számlájára írják, tehát Jefferson úr halálát úgy kellett beállítani, mintha a szívszélüdés okozta volna. A főfelügyelő azt mondta nekem, hogy az injekciós tűben digitalis volt. Az adott körülmények között bármely orvos természetesnek találná a szívszélhűdés következtében beállott halált. Josie meglazította az egyik kőgömböt a balkonon, és utána meg akarta lökni, hogy lezuhanjon. Jefferson halálát a robaj által előidézett soknak tulajdonították volna. A leleményes ördög, mondta Melkett. Szóval a harmadik halál, amelyet ön említett, Conway Jefferson élett volna, kérdezte Sir Henry. Marple kisasszony tagadólag rázta a fejét. Nem, én Basil Blake-re gondoltam. Akasztófára juttatták volna, ha sikerül nekik. Vagy bezáratták volna Broadbrookba, mondta Sir Henry. Adelaide Jefferson jött be a szobába, Hugo McLean kíséretében. Hugo érdeklődött. Úgy látszik, a történet nagy részét elmulasztottam. Még nem értettem meg az összefüggéseket. Ki-e volt Josie Mark Gaskellnak? A felesége, mondta Marple kisasszony. Egy évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Titokban akarták tartani Jefferson úr haláláig. Mindig tudtam, hogy Rosamond egy rohadt fickóhoz ment feleségül. Morgott Jefferson. Megpróbáltam, hogy ezt még önmagam előtt is letagadjam. Rosamond szerette. Egy gyilkos szeretett. Hát lógni fog ő is, meg a nő is. Örülök, hogy idegileg összeroppant és mindent bevallott. Mindig az asszony volt az erős jellem, mondta Marple kisasszony. A tervet ő agyolta ki. A sors iróniája az, hogy ő maga hívta ide a lányt, és nem is álmodott arról, hogy az megkedvelteti magát Jefferson úrral, és elrontja az ő lehetőségeit. Szegény kislány, mondta Jefferson. Szegény kicsi rabbi. Adelaide az apusa vállára tette a kezét, és gyengéden megszorította. Ma este csak nem szépnek látszott. Kis elfogódott hangon szólalt meg. Akarok neked mondani valamit, Jeff. Most azonnal. Feleségül megyek Hugohoz. Conway Jefferson egy pillanatig felnézett rá, nyersen mondta. Ideje, hogy újra férjehez menjél. Gratulálok mindkettőtöknek. Egyébként holnap új végrendeletet csinálok, Eddie. Igen, tudom, bolintott az asszony. Nem tudod, mondta Jefferson. 10 000 fontot iratok a te nevedre. Minden más vagyonom Peterre száll, ha meghalok. Hogy tetszik ezeket, kislányom? Ó, Jeff. Eddie hangja elcsuklott. Csodálatos vagy. Peter helyes kölyök. Szeretném, ha sokat lenne velem a még hátralévő időmben. Veled lesz. Csoda érzéke van a bűncselekményekhez, mondta Conway Jefferson elgondolkodva. Birtokában van a meggyilkolt lány körme, az egyik meggyilkolt lányé. De ezen túlmenően olyan szerencsés volt, hogy a körömmel együtt Josie sárjának egy foszlányát is megszerezte. Így azután van valami emléke a gyilkostól is. Olyan boldoggá teszi. Hugo és Adelaide átmentek a báltermen. Raymond hozzájuk szegődött. Adelaide eléggé sietve mondta. El kell mondanom magának az újságot, összeházasodunk. Raymond mosolya tökéletes volt, merész, töprengő mosoly. Remélem, mondta Hugo csemmibe véve és mélyen az asszony szemébe pillantva, hogy nagyon-nagyon boldog lesz. Adelaide és Hugo tovább mentek, és Raymond elgondolkozva nézett utánuk. Helyes asszony, mondta magában, nagyon helyes asszony. És még pénze is lett volna. Mennyi fáradtságomba került, hogy bemagoljam azt a keveset a Devonshire-i sztárokról. De hát nem volt szerencsém. Táncolj, fiatal úr, táncolj! És Raymond visszatért a bálterembe. Vége.